szürke belítjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden nemzetek ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sport Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Fonák és Tenyeres, a Nemzeti Sport Rádió látványsport magazinja. Minden kedden 14 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Sok szeretettel köszöntjük a hallgatókat, teniszfél óra következik itt a Nemzeti Sport Rádióban, hiszen itt a Fonák és Tenyeres műsorban hétről hétre megbeszéljük a legfontosabb aktualitásokat, vagy legérdekesebb témákat a teniszvilágából, elsősorban természetesen a magyar sportolókra fókuszálva, koncentrálva. Azonban ma is ejtünk majd róluk szót, viszont nem velük kezdjük, hanem Novák Djokovicsal, a stúdióban pedig itt van Krejsz Bálint és Farkas Márton. Szia Bálint, hát ugye sorozatoknál szokott az lenni, hogy az előző rész tartalmából és egy ilyen felütéssel indul el a következő epizód. Ugye mi ott hagytuk abban múlt héten, hogy hát felskicceltük azt, amit Djokovic nyilatkozott, tudnilik azt, hogy a 6 nyert gémre játszott játszmák helyett jöhetnének, hogy 4 nyert gémre játszottak, meg lehetne szüntetni az előnyt, játszhatnánk 3 nyert szetre, de egy 2 órás időkorláton belül. Ugye nem olyan régen Novák Djokovic a Fanatics Festen Nick Kotrakosnak nyilatkozott a reform terveiről, hogy hogyan kellene egy picit fazonírozni a tenisz lebonyolítását, szorgalmazni azt, hogy mondjuk fix időkerete legyen egy mérkőzésnek, mert hogy itt egyébként már 10 évvel ezelőtt is feszegetett Djokovic, hogy hát a nézőkért valahogy többet kellene tenni a tenisznek, hogy kevesen, vagy nem a fiatalokat éri el a tenisz, hosszúak a mérkőzések, kiszámíthatatlanok, szóval, hogy ezzel valamit kezdeni kellene, és hát például ezzel állt elő Novák Djokovic, hogy akkor picit rövidítsük a mérkőzéseket, ami mögé nyilván hát könnyű belelátni azt, hogy ő 39 évesen nyilván ennek az egyik kedvezményezettje lenne. Nyilván a hosszú mérkőzések már neki nem állnak jól, de rögtön azért azt is hozzá kell tenni, hogy például a Grand Slam tornák lebonyolításába nem nyúlna bele, ahol nyilván neki a legnagyobb handicapje van, azáltal, hogy ugye 3 nyert játszmáig tart egy mérkőzés. Mit gondolsz az ő felvetéseiről? Egy ennyire tradicionális sportág, mint a tenisz, az ilyen méretű reformokat elbír egyáltalán?
Köszönöm a hallgatókat. Érdekes kérdés ez az egész. Mert ugye ezt a nyilatkozatot már egy 2-3 héttel ezelőtt megtette Djokovic, és hogyha most mellé tesszük azt, amit a legutóbbi mérkőzésen játszott a szerb klasszis, hogy kikapott Tirantétól 3 játszmában, nagyon meleg körülmények között Cincinnatiben, de egészségügyi problémái voltak, szóval a hírek szerint nagyon megküzdött a párával, a körülményekkel, a meleg időjárással. Nyilván az is benne van ebben, és ilyenkor felerősödik az a gondolat az emberben, hogy kicsit a saját érdekében is beszélt. Ez az egyik fel a dolognak. A másik, amit szintén be fogunk hozni, azok a nézettségek, hogy mennyire ingadoznak a tenisz döntők, még akár a Grand Slam döntők nézettségei is. Nyilván egy színen ákerez mérkőzés 5,5 órán keresztül is izgalmas tud lenni, ahogy ezt a tavalyi Roland Garros döntőben mutatta.
De az nem egy mindennapos történet.
Igen, és azért nehéz ez a kérdés, mert hogyha behozzuk az időkorlátot, és 2 órában maximalizáljuk a teniszmeccseknek a hosszát, akkor megfosztjuk a nézőket és a teniszkedvelőket is az olyan klasszikussá váló Grand Slam döntőktől, még hogyha a Grand Slam döntőkhöz nem is nyúlna hozzá, de hogyha egy picit elkezdesz változtatni valamin, akkor mi a garancia arra, hogy az 3-4 év múlva nem megy át a Grand Slam tornákra is. Tehát Djokovic rendben most azt mondja, hogy a Grand Slam tornáknak megvan a maga tradíciója. De az egész sportágnak megvan egy több mint 100 éves tradíciója, lassan 150 éves tradíciója, és hogyha elkezdjük az egyik felét megbolygatni, akkor mi a garancia, hogy lesz egy pont, ahol megállunk? Mert hogyha azt nézzük, 20 évvel ezelőtt sokkal több 3 nyert játszmára menő mérkőzés, tehát maximum 5-szettes mérkőzés volt, hiszen az ezres tornák is voltak egy időben, amikor így zajlottak, az olimpia is volt egy időben, amikor ilyen lebonyolítással csinálták a Davis kupára, ne is beszéljünk, az is hosszú-hosszú éveken keresztül nagy csatákat hozó 3 napos esemény volt, és azok már ugye elkezdtek szépen lassan rövidülni. Szóval a gondolatmenet ezt a részét befejezve, mi a garancia arra, hogyha elkezdjük komolyan megreformálni a teniszt, akkor mi a garancia arra, hogy a Grand Slam tornákat nem fogja érinteni?
Maradjunk még picit ennél a két óránál. Érdekes lenne egyébként azt megvizsgálni, lehet, hogy Djokovicnak vannak ilyen tanulmányok a zsebében, de hogy a sima tornákon, tehát ugye most vegyük ki a Grand Slamet, mert azt ő sem említi, de a sima tornákon a mérkőzések hány százaléka van egyáltalán két óra fölött? Mert egyébként szerintem lenyészőbb hányadat, tehát biztos, hogy nem a mérkőzések többsége. Nyilván, hogyha van háromszoros játszma, az simán bemegy kettő óra fölé. De egyébként azért elnézve így a mérkőzések eredményeit, ugye mindig odaírják, hogy mennyi a mérkőzés idő. Nekem így első blikre inkább olyan érzésem van, hogy azért többségében két óra alatt lebonyolítják ezeket a mérkőzéseket. A másik, hogy azért a teniszben nyilván, tehát mint minden más sportban, nyilván az erőlétnek is egy fontos vetülete, tényezőt jelent ebben a sportágban, tehát azért nyilván van, hogy kettő óra után válik el, hogy ki milyen állapotban van, és hát látjuk, hogy itt számtalan emlékezetes nagy csata volt a tenisz történetében, ahol ilyen kiélezett ötödik szett, még valahonnan tudtak erőtartalékot mozgósítani a játékosok, és félelmetes csatákat láthattunk, és ennek is nagyon komoly szerepe van, most ezt levesszük. Az megint egy más kérdés. Ami pedig itt a nézőkért, tehát akik ott vannak helyszínen, azt gondolom, hogy ez nem róluk szól. Tehát akik ott vannak helyszínen, ők nekik teljesen mindegy, sőt, örülnek is, hogy inkább egy 3,5 órás mérkőzésnek, mint hogyha mondjuk 1 óra 2 percig tart egy ATP torna döntő, mint ugye volt Sinner és Zverev egyik mestertornájának fináléja. Itt inkább az, hogy akik leülnek a tévé elé, azok mennyire elérhetőek, de a mai felgyorsult világban azt gondolom, hogy kevesen vannak, akik végülnek egy-két órát. Nyilván egy ilyen vasárnap délutáni tornadöntő az ilyen szempontból jó lehet, de hát az meg nem elvárás. Hát szerintem nem ehhez kéne igazítani, hogy akkor legyenek 1 óra 10 perces meccsek, mert akkor azt talán majd többen végignézik a képernyő előtt.
Igen, mert úgysem azt fogja eldönteni, hogy milyen hosszú egy mérkőzés, hanem az, hogy milyen izgalmas. Mert azért most is szerintem is gyakoribb az, aki ha nem ilyen nagyon megrögzött tenisz rajongó, aki szinte minden egyes mérkőzést megnéz, akkor inkább így sem egésznek, hogy megnézik, hogy kik vannak éppen a pályán, picit belenéz, lát néhány labdamenetet, jó, oké, még a játszma elején vagyunk, nem dölt el semmi, akkor kicsit tovább kapcsol, vagy ránéz valami másik sporteseményre, mert azért sokszor a teniszmérkőzések úgy mennek, hogy közben rengeteg másik sportágnak is vannak mérkőzései, még hogyha most ez a nyári időszak egy picit lazább ilyen szempontból, de itt azért, hogyha újra beindulnak a labdarúgó idények, akár a kézilabda szezon, akkor sok mindenből lehet választani az embernek. Most egyébként a mérkőzések hosszát, alapvetően azt gondolom, hogy a férfi találkozók azok, amik még két nyert játszmáig menve is át tudják lépni a két órát, vagy gyakrabban megteszik. Most Cincinnati-ben az elmúlt 24 órában volt 8 mérkőzés, és ebből 4 olyan volt, ami 2 óra fölött volt. Blokk Scovoli az 2 óra 30 perc, de 3 játszmás volt a találkozó. Tirante Landeluce az 2 tiebreakes szett volt, Tirante nyert 7-6-7-6-ra, és ez is 2 óra 18 percig tartott. Volt egy Ferri Dominor mérkőzés, ami szintén 2 játszma volt, 7-5-7-6, 2 óra 6 perc, és akkor már most nem lesz jó a 4-es számításon, mert 3-nál tartunk. Volt egy Hodár Tabilo elég sima találkozó, 6-2-6-1, 1 óra 16 perc alatt végeztek az urak, és már éjfél után, tehát a mai napon volt egy Hijikata Mensik összecsapás, ez 1 óra 34 perc alatt ért véget. Zverev Atmanál szintén 2 tiebreakes játszma után tudott nyerni a német, 2 óra 10 percig tartott ez a mérkőzés, ez a negyedik. Lehecska Fisz, ez 3 játszmás volt, de mivel az első szettet 6-re nyerte Fisz, ezért csak 1 óra 56 percig tartott a találkozó, tehát még időkorláton belül lennénk, és az utolsó az Tommy Paul Vallejo ellen 2 óra 18 perc, tehát akkor újra számolva 8-ból 5 olyan mérkőzés volt, ez alatt az egy nap alatt, ami több mint 2 óra volt. Ez nem egy pontos statisztika, meg nem egy hosszú távú kutatás, de azért talán azt lehet mondani, hogy a mérkőzések harmadánál több, de a fele nagyjából ez lehet így a választó vonal, ami el tud menni 2 óra fölé. De mondjuk szerintem ez inkább, tehát nyilván az első fordulóban azért kevesebb olyan mérkőzés van, ami 2 óráig tart. A döntőknél viszont igen, mert ott 2 hasonló nagyszerű játékos szokott találkozni egymással, és vissza tudok térni a néhány perccel ezelőtti gondolatmenetre, hogy megéri-e megfosztani magunkat a nagy klasszikus mérkőzésektől, mert ha a Grand Slam tornákat is félre rakjuk, akkor is voltak olyan kiváló Djokovic, Nadal, Federer összecsapások, amik hogyha két óráig tartottak volna, akkor sokkal szegényebb lett volna a tenisz történelem, és még egy ilyen kérdést bedobva, hogy a Forma 1-ben működik az időkorlát, mert hogyha lejár a két órás időlimit, akkor az utolsó kört még befejezik, és megvan, hogy ki nyer. Most egy tenisz mérkőzés két óráig tart, és úgy állunk, hogy 6-2, 2-6, 4-3, és éppen a másik szerben, tehát még nem volt break a döntő játszmában, de elértük a két órát, akkor mi alapján hirdettünk győztest?
Így van, mondjuk hozzátéve az, hogy teniszben viszont nem nagyon lehet időt húzni. Tehát mondjuk abban nem lehetne játszani, hogy valaki vezet, és akkor picit lassabban szervel, mert hát ugye időre el kell végezni, meg ugye a szüneteknek is fix ideje van. Bennem is egyébként pont ez a kérdés vetődött fel, hogy oké, két óra, de akkor hogy lesz vége? De akkor mit csinálunk? És egyébként most itt felolvastad ezeket a mérkőzés idő intervallumokat, azért tényleg ez a két óra, ez valahol a határmezsgyéje, mert nagyon sok picivel több, mint két óra, vagy picivel kevesebb, mint két óra, és ebben én is egyetértek, hogy nyilván megnézzük mondjuk egy mestertornának a végjátékát, ott valószínűleg több lesz két óra fölött, de hát ezt már nem lehet szabályozni, hogy akkor a torna első napjaiban, első szakaszában akkor ennyi legyen a mérkőzés idő, a végén meg annyi. Szerintem ezt úgy, ahogy van, ezt így el kéne engedni, és egyébként én nem gondolom, hogy ennek hosszú távon komolyabb hatása vagy létjogosultsága lenne. Ugye Djokovic azt is mondta, hogy ugye a fiatalok már alig követik a teniszt. Lecsökkent az az időtartam, amik az emberek hajlandóak valamire odafigyelni. Fontos megértenünk, hogyan működik a piac. Ehhez szerintem azért nem feltétlenül az lenne a megoldás, hogy akkor a mérkőzések időtartamát csökkentjük le. A mai világban jobbnál jobb összefoglalókat, minél rövidebb 3 perces összefoglalót lehet 8 perces, 10 perces összefoglalót csinálni. Azt gondolom, hogy azokkal is, vagy akár csak egy ilyen részvideót, nem tudom, 10 másodpercben egy nagyon látványos pontot, és egyébként ezek pörögnek az interneten. Hát mi azért fogyasztjuk ezeket a teniszes tartalmakat, hát nap mint nap ilyen régi archív felvételek jönnek vissza, hogy Federer mit hogy csinált, nem tudom, 2014-ben, 15-ben Nadal mit csinált karrierilegein, ebből vannak ilyen összevágott videók. Tehát ez, azt gondolom, hogy a piacot ez abszolút tudja pörgetni, ilyen téren lehetne többet tenni akkor szerintem a tenisz vezetésének, hogy több embert tudjanak becsatornázni ahhoz, hogy tényleg van egy színnel elkerezve egy bármilyen nagy meccs, akkor az elé talán az emberek, ha olyan időpontban van, akkor le tudnak ülni. De hát ez messzire vezet, mert sokan már hagyományosan tévét sem néznek nyilván, tehát nehéz téma.
Érdekes ez, hogy bedobta Djokovic, és egyetértek vele, hogy beszélni kell az ilyen dolgokról, meg abban is van szerintem igazság, hogy a tenisz népszerűsége csökken, vagy legalábbis az, amennyien mondjuk egy meccset megnéznek. Szerintem itt alapvetően a vita, vagy amin fejleszteni kell, az a tévénézők felé szól, mert aki kimegy a helyszínre egy adott mérkőzésen, ez így is úgy is meg akarja tekinteni. De amiben a tenisz lemaradásban van, és nem sokat fejlődött szerintem az elmúlt évtizedekben, azok mondjuk az ilyen grafikai vagy vizuális megjelenítések. A labdarúgó mérkőzések hossza sem csökken 90 percről, sőt, most ugye az egyre több hosszabbítással, meg a mindent megnézünk videóbíróval, és azt hozzáadjuk a játékidőhöz. Inkább ott tartunk, hogy már lassan egy mérkőzés szünettel mindenen együtt, két óra alatt nem nagyon ér véget a világbajnokság, azért sokszor volt erre példa. De a labdarúgásban nagyon extra grafikai megoldások vannak, tehát akár amikor a labdabirtoklást megmutatják, akkor így látod, odarajzolják ilyen mesterséges intelligenciával a pályára, hogy éppen hogy néz ki, a hőtérképek vannak. A teniszben a statisztikák, amiket látni lehet, az, hogy kiírják, hogy kinek hány százalékos a szervahatékonysága, hány kettős hibát ütött, de úgy nincs ilyen grafikus megjelenítés, ami úgy megragadná a fiatalok szemét. Ez az szerintem, amiben fejlődni lehet, mert ebben szerintem a tenisz lemaradásban van a többi sportákhoz képest, de ide az amerikai sportokat is be lehetne hozni, az NHL-ben és az NBA-ben is vannak azért szerintem extra megoldások, amik tényleg a közönség felé szólnak, és az nem a szakértőket célozza, hanem azokat, akik szeretnék egyszerű nézőként egy picit jobban belevonni magukat a történésekbe. A teniszben ez nincs meg, vagy nem eléggé. de nyilván nehéz is, mert két játékos egymással játszik, de úgy nem tudom, valahogy egy picit a vizuális megjelenést lehetne fejleszteni.
A másik tényező, ami miatt ugye felmerült ez a két órás intervallum, az, hogy egyszerűen nagyon sűrű, egyre sűrűbb a versenynaptár, és itt tornák most már tornába érnek, például erre most jó példa volt itt Montreal, meg Cincinnati, mennyire közel vannak egymáshoz, de már azt megelőző hetekben is ugye arról tudtunk beszélni, hogy egy torna egyszerűen nem ért véget a kijelölt időpontban, mert esőszünetek miatt egy teljes napot csúszott a férfiak döntője. És hát itt van például most a friss példa, Ben Shelton esete, aki ugye megnyerte a montreali mestertornát, címet védett, majd utána három nappal már Cincinnati-ben volt jelenése, akkor rögtön az első mérkőzésen kikapott az egyébként selejtezőből feljutott Fari ellen. Nyilván Fari is topszázas játékos, nem arról van szó, de lehet, hogy inkább a naptárat kéne kicsit átszabni, és lehet, hogy kevesebb torna, vagy a tornáknak más lebonyolítása, nyilván ez... hát a mi tudásunkat messze meghaladó kérdés, de lehet, hogy inkább etéren is van tennivalója a tenisznek.
Ez utóbbi egy jogos felvetés, viszont nagyon úgy tűnik, hogy nem ebbe az irányba haladunk. Ugye már jó ideig bejelentették, hogy 2028-tól Szaúd-Arábiában is lesz mestertorna, és a hírek szerint az nem valamelyiknek a helyére érkezik, hanem új belépő lesz a naptárban, tehát ez a tornák számát növeli. Itt azért a teniszes licenszek általában valakihez tartoznak, és nem nagyon szoktuk azért azt hallani, hogy arról lemondanának. Nagyon kevés olyan verseny van, ami kiesik a naptárból. Például ugye a budapesti WTA torna, de az sem kiesett, hanem most Jászvásár bérli a magyar licenszet Márki Jenőtől, a tornajog tulajdonosától, de hogy az sem a WTA tulajdonában lévő torna, amivel ők úgy gazdálkodnak, ahogy szeretnének, hanem egy magánember kezében lévő dolog, amit ő aztán vagy megrendez a saját városában, vagy kölcsönadja a licenszet valakinek. Tehát, hogy ez bonyolítja tovább a dolgokat. Érdemes lenne ezt a dolgot megfontolni, főleg azért is, mert itt sokszor van olyan, hogy egyik hétről a másikra úgy kell menni, ami teljesen másik időzónába, akár teljesen másik földrészre is, és ez nagyon megterheli a szervezetet. Mi magunk is érezzük, hogyha mondjuk elutazunk valahova, ami kicsit távolabbi helyszín, akkor azért kell egy-két nap, amíg az ember szervezete átáll. Itt profi sportolókról beszélünk, akiknek nem át kell állítaniuk a szervezetüket, hanem csúcs teljesítményt kell nyújtani úgy, hogy mondjuk amikor még megérkeznek, nem is biztos, hogy tudják, hogy mikor játszanak, hogy délelőtti mérkőzésük lesz-e, az esti programban kapnak-e helyet. Tehát annyi kiszámíthatatlansággal és meg nem jósolható dologgal kell szembenézniük, aminek nem barátja ez a folyamatos utazgatás. Tegyük hozzá, hogy itt bele lehet hozni a dolgokat is, ha már így világ és változások, hogy a környezetvédelem egyre nagyobb szerepet kap az éghajlatváltozás miatt, és azért, ha léteznek sportágak, aminek nagy a karbonlábnyoma, akkor a tenisz egyértelműen ilyen, minden héten máshol rendeznek tornát, rengeteg az utazás, azért ezek a sportolók legtöbbször magángépekkel mennek. Hosszú távon szerintem a tenisznek ezen mindenképpen kell gondolkodnia. Jelenleg azért az ATP és a WTA esetében sem úgy tűnik, hogy ez lenne a fő irányvonal, mert most még azt lehet érezni, hogy pénz beszél, és hogyha valaki be akarja vásárolni magát a naptárba, mint torna rendező, akkor ezt egyelőre meg tudja tenni. És Djokovicnak a felvetései olyan szempontból is érdekesek és megfontolandóak, amellett, hogy egy világklasszisról beszélünk, hogy azért ő hosszú évekig volt a játékosok érdekvédelmi szervezetének az elnöke, még hogyha ezt ugye nem is olyan régen visszaadta és lemondott róla. De ami a mérkőzések rövidítését illeti, ott azért a fiatal játékosok nagyon nem értenek egyet, meg próbálják mondani, hogy Djokovic ezt valószínűleg a kora miatt mondja, már csak azért is, mert 10 éve még ő maga sem támogatta ezeket a javaslatokat, de azért azzal szemben, vagy azzal kapcsolatban, hogy mennyire zsúfolt a naptár, már sokan felemelték a hangjukat az elmúlt években, és Djokovic szavaiból is ez érezhető, ez egy sokkal jogosabb és sokkal valósabb probléma.
Visszakanyarodva Cincinnatire, az biztos, hogy a férfiaknál 2026-ban egy új mestertorna győztest avatunk, hiszen ugye az első öt tornát egyaránt Jannik Sinner nyerte, aki most nincs ott a mezőnyben, nem indult el, a hatodik tornát pedig Ben Shelton nyerte, aki pedig már búcsúzott is. Egyébként ez a Brandon Nakashima ott van még a mezőnyben, akit Shelton legyőzött a montreali fináléban karriere során 6-ból 6. alkalommal, és azért Shelton érdemeihez még azt mondjuk el, hogy mindössze az 5. játékos, aki meg tudta védeni a címét a montreali mestertornán, de hát itt azért a Cincinnati túrája az elég rövidre ért. Egyébként ha megnézzük az idei mestertornáit, akkor elég rapszódikus a teljesítménye, eddig nem igazán ment neki. Kíváncsian várjuk majd, hogy Cincinnati-ben kijut oda a fináléba. Pont tegnap azért megnézegettem az idei mestertorna döntőket, tehát ilyen Sinner megnyerte az első ötöt, mindig más ellenfinál játszott a döntőt, Shelton és Nakashima sem játszott az első öt tornán döntőt, úgyhogy hát elég széles azoknak a mezőnye, akik legalább egyszer, vagy hát maximum egyszer odaértek már idén egy mestertornára. Beszéljünk picit azért a magyar sportolókról, sajnos a Cincinnati mestertorna az nem a mieinkről szólt, és hát már annyit mondtuk ezt a 2 órás idő intervallumot, Marozsán Fábián mérkőzés az pontban 2 óráig tartott. Nyilván ehhez sajnos az is kellett, hogy a Zseng elleni mérkőzés 3. szettjének tiebreak-je az 1-7 legyen Fábián szempontjából. Nem túl biztató ez az eredmény, és ugye Fábián is arról beszélt a montreali torna után, hogy szüksége van minél több olyan meccset megnyerni, amit például Arnádi ellen elveszített, ugye az is egy 3. játszmás, kélezett helyzet volt, itt is ott volt a 3. játszma, kélezett helyzet, és egyszerűen egy nagyon simán elveszített tiebreak, ami nyilván benne van a teniszben, csak Fábi esetében azt gondolom most már szerencsésebb lenne arra beszélni, hogy ezeket a mérkőzéseket meg tudja nyerni, és akkor tényleg előre fog lépni, mert a hőnállított 50-től egyelőre inkább távolodik, mint sem, hogy közeledne oda-vissza.
Igen, Fábi esetében néha az lett az ember érzése, hogy ugyanazokat a gondolatokat ismétli néhány hét leforgása alatt. Múlt héten az Arnádi elleni vereség esetében, ami szintén nem volt sokkal hosszabb mérkőzés, mint 2 óra, az 2 óra 8 perc volt, tehát az utolsó 8 percet le kellett volna vágni. De
akkor lehet, hogy nyert volna Fábi, mert úgy állt.
Igen, viccet félretéve. Arnádi a legjobb 50-ben volt, és Montreal után nagyon sokat előre is lépett, jelenleg 34. a világranglistán. Ehhez képest a Zseng elleni mérkőzés egy százon kívüli ellen kapott ki, aki ráadásul a selejtezőből érkezett, és ismételten a lélektant lehet kiemelni, hogy Arnádi ellen ott elvesztette az első játszmát, megnyerte a másodikat, majd utána megint volt egy fordulópont, itt megnyerte az első játszmát, aztán utána teljesen megváltozott a mérkőzés képe, a második szettet 6-1-re veszítette el 27 perc alatt, és a harmadik játszmában is az elején ő volt az, aki sokkal stabilabban játszott, voltak breaklabdái, azon nem sikerült élnie, eljutottak a tiebreakig, úgyhogy a vége fele azért 4-4-nél, illetve 5-5-nél is nehéz adogató játéka volt Fábinak. Sokkal nehezebb,
viszont semmire hozta.
Igen, sokkal nehezebb volt, mint mondjuk a játszma elején, ahol az első adogató játékot például Fábi hozta semmire. Ez teljesen megfordult a játszma második felére. Nem is nagyon nyert már fogadópontot 3-3 után. Így jutottak el a tiebreakig, és ott megint nem sikerült kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtania. Újra azt lehet mondani, hogy kár, szomorú, hogy megint az első fordulóban kiesett, most páros sincs, ami segítse őt önbizalommal, mint a múlt héten Medvegyev oldalán, és azért már nincs sok idő hátra a US Openig, és a keménypályás visszatérés egyelőre 3 mérkőzés, 1 győzelem. Legalább, amit pozitívunként el lehet mondani, hogy a 2 vereségnél is volt játszma győzelem, de azért nem Sinnertől vagy Alcaraztól kapott ki, ami nyilván ezekben a hetekben elég nehéz lenne, de olyan játékosoktól kapott ki, akiket azért 1-1,5 évvel ezelőtt szerintem simán megvert volna.
Hát ő maga fogalmazott úgy a Montreal Lee torna után kiadott közleményben, hogy sokkal jobban kell kaparnia. Tehát picit a térdével is bajlódik, de ezeket a küzdelmes meccseket, kiélezett meccseket az biztos, hogy tényleg jobb százalékban kell hoznia ahhoz, hogy legyen előrelépés, mert már most picit úgy tűnik, hogy ez az év arról szól, hogy így egy helyben van, vagy hát most ugye a ranglistán picit talán hátrébb is, mint korábban volt. Fucsovics Márton mindössze 4 játék után feladta a mérkőzését Terence Atman ellen a világranglistán 46. francia játékos ellen. Itt egy esőszünet volt a mérkőzés ezen korai szakaszában, és az esőszünet alatt jelezte Fucsovics Márton, hogy nem kívánja folytatni a mérkőzést. Sajnos úgy tűnik, hogy a válla az továbbra sincs jó állapotban. Itt talán azért zárójelben megjegyezhetjük, hogy hivatalos információ vagy közlemény az nem látott napvilágot Fucsovics Marci oldaláról, hogy mi is pontosan a helyzet, mi is a diagnózis, de hát tudjuk, hogy a Wimbledon után azért kezelték azt a vállat. Azóta már játszott mérkőzést, ugye az nem sikerült olyan jól, és hát nagyon nehéz helyzetben van, mert hogy jövő héten Winston Salem következik, az az ATP 250-es torna, amit tavaly Fucsovics nagyon szép teljesítménye meg tudott nyerni, ahol most van 250 védendő pontja. Ugye nincs ott a alanyi jogon indulók között, de hát bízunk benne, hogy azért szabad kártyát kapnak, de kérdés, hogy odaadják a szervezők neki a szabad kártyát, mint címvédő, látva azt, hogy mondjuk 4 játék után sérülése bajlódva feladott egy mérkőzést, és ha nem tud elindulni Winston Salemben, akkor viszont nem tudom, útelágazódás azért a karrierje, mert hogy akkor a 100-ból is kikerül, és egy rossz vállal visszaküzdeni magát abban a karrierének abban a fázisában, ahol ő most tart, az nem tudom, hogy mennyire egy reményteljes vállalkozás.
Igen, Marci esetében sokfajta mérkőzés lehet látni, meg vannak olyanok, amikor sérülés miatt feladja egy játékos, de azért az kifejezetten ritka, hogy valaki esőszünet alatt jelezze, hogy ő nem kíván visszajönni.
Még 4 játék után, tehát nekem ez a fura, hogy ebben a 4 játékban történhetett esetleg egy olyan, nem tudjuk, lehet, hogy egy szerva mozdulatnál, vagy valami, vagy egyszerűen csak úgy érezte, hogy ez kár lesz erőltetni, és inkább abban a reményben, hogy majd jövő héten viszont a szelemben tud játszani.
Igen, mert ugye az adogatását el is vesztette.
Meg kéne kapni, tehát.
És a nevezést látva Marci oda ilyen 82. ranglista helyen nevezett, és most a 80 a főtábla határa, tehát ha még van egy-két visszalépés, akkor Marci alanyjogon is felcsúszhat a főtáblára, de hogyha ez nem történik meg, akkor a szervezők jó indulatára van bízva az ő szereplése. Furcsa lenne, hogyha nem kaptál meg a szabadkártyát, mert már hónapokkal ezelőtt az első ilyen promóplakátokon szerepelt Fucsovics Marci, mint címvédő, aki visszatér, tehát gondolom, hogy ők azért megállapodtak. Erről múlt héten is beszéltünk, hogy akkor még úgy nézett ki, amikor ezeket a plakátokat bejelentették, hogy Marci alanyi jogon is ott lesz a főtáblán. Ez egyelőre nincs így, viszont címvédőként azért lehet azt feltételezni, hogy megkapja majd a lehetőséget, de néhány mérkőzést nyerni kell, hogy a 250 pontnak egy részét legalább megvédje, mert ha ez nem történik meg, akkor igazából az utolsó dobás, vagy az utolsó, ahol ezt jóvá lehet tenni, itt a jóvá lehet tenni az idézőjelben van, az a US Open. Ott még a főtáblán ott van, mert hetekkel ezelőtt lezárult a nevezés, és oda sokkal könnyebb is bekerülni, lévén 100 kiadó hely van alanyjogon. Ha ott sem szerez pontokat, akkor az utána lévő időszak lesz a vízválasztó, mert múlt héten is számoltuk, ez azóta sem változott, hogy a 130. hely környékére esne vissza, és onnan Challenger tornákon visszajönni az nagyon-nagyon nehéz feladatnak tűnik ebben a helyzetben, amit 2 éve meg tudott csinálni, az most ezekkel a nehézségekkel és sérülésekkel nem biztos, hogy újból összejönne.
Tegyünk még említést a két hölgyről, aki Cincinnatiben játszott, Bondár Anna, illetve Udvarli Panna is spanyol ellenfelet kapott, sajnos mind a ketten vereséget szenvedtek az első mérkőzéseken. Jessica Buzas Maneiro ellen játszott Bondár Anna, ezt a mérkőzést 6-3-7-5 arányban nyerte a spanyol riválisa. Ez másfél óráig tartott ez a mérkőzés, ha már itt a időkereteknél vagyunk. Udvarli Panna Krisztina Buxától kapott ki 3 játszmában, ez 2 óra 5 percig tartott, 6-2-1-6-7-5 arányban nyert a spanyol. Egyetlen egy break volt itt a nagyon hosszú 3. játszmában, sajnos azt a mérkőzés legvégén a spanyol játékos követte el, és hát bízhatunk benne egyébként, hogy Panna sikerrel veszi az első akadályt, mert hogy a spanyol játékos március 5-én nyert utoljára, sorozatban 8 vereségnél tartott. Hát ezt a negatív szériáját pont a magyar játékos ellen tudta megszakítani, hogy aztán azt követő fordulóban a lengyel Hvalinszka ellen egy sima 6-2-6-2-vel búcsúzzon Cincinnati-től. Mi pedig a hallgatóktól búcsúzunk, hiszen lejárt a mai adásidőnk, Fonák és Tenyeres magazin legközelebb jövő héten kedden 2 órakor, most hírek, majd aztán egy beszélgetés következik a múlt heti úszó-EB-ről itt a Nemzeti Sportrádióban. További jó rádiózást kívánunk, viszont hallásra.
Viszont hallásra.
Ez volt a Fonák és Tenyeres, a Nemzeti Sportrádió látványsport magazinja. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények, aktuális információk a sportvilágából minden nap. Kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
Legyen az ünnep igazi élmény. A tűzijáték mellett látványos fényfestés, lézer és drónsó segítségével idézzük meg a mindannyiunkat összekötő hagyományokat. Fejezetek a magyar nemzet 1000 éves történetéből. Ünnepi látvány előadás a Duna fölött, augusztus 20-án 21 órakor az M1-en.
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.